Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai istentisztelet igehirdetési alapigéjét, amint feljegyezve találjuk Ézsaiás próféta könyvének 50. fejezetében, az első verstől a 10. a következőkét. Ezt mondja az Úr, hol van anyátok váló levele, amellyel elküldtem őt? Van-e hitelezőm, akiknek titeket eladtalak? Csak bűneitek miatt adtalak el, vétkeitek miatt küldtem el anyátokat. Miért nem volt ott senki, amikor hozzátok mentem? Miért nem válaszolt senki, amikor szólítottalak? Olyan rövid már a kezem, hogy nem tud megváltani. Nincs már annyi erőm, hogy megmentselek. Íme dorgáló szavammal kiszárítom a tengert, pusztává teszem a folyókat, bűzlenek a halak, mert nem lesz víz, és elpusztulnak a szomjúságtól. Feketébe öltöztetem az eget, és zsákruhát húzok rá. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványaként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. De az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot ad nekem. Ki mer perbeszállni velem? Álljunk elő együtt. Ki az én vádlóm? Lépjen ide! Íme az én Uram, az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Mindnyájan szétmállanak, mint a ruha, moly rágja meg őket. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, virágvasárnap óegyházi, ótestamentumi igéjét az óegyházi atyák nagyon-nagyon régen választották, hogy ez legyen az az ige szakasz, amely olvasmányként hangzik el az ószövetségi időkből virágvasárnap ünnepén. Belegondolunk virágvasárnap eseményébe, hihetetlenül sokrétű, nagyon mozgalmas, mind külsőségeiben, mind pedig a belső lelki tartalmában. Hiszen érkezik Jézus Jeruzsálembe. Az ünnepre készülődő sokaság várja őt. Nagy a sokaság, nagy a tömeg, hiszen már nem csak Jézus hívei vannak ott, hanem a páskára érkezők szerte a világból. És a szívekben a régi szövetség gondolatának ünneplése a nagy ünnepen éppen úgy van, mint a messiási várakozás, ha majd belép Jézus, az a bizonyos názáreti, akkor itt talán valami más fog történni, mint eddig. Mind külsőségeiben, mind belső lelki tartalmában, motivációiban, indítatásaiban hihetetlenül mozgalmas és sokrétű nap virágvasárnap. Mert sok a várakozás, sok az elképzelés, sok a gondolat, ami az emberekben megnyilvánul az érkező felé. És amikor erre az ószövetségi ige szakaszra tekintünk, akkor ennek az igének a mozgalmassága egészen másban van, de mégis nagyon sok különös áthallása és jövendőlése van virágvasárnapra. Hiszen ez a néhány igevers Ézsaiás próféta könyvének ebből a szakaszából az egyik legnehezebben megfejthető és kibontható tartalmú ige szakasz. Több réteg helyeződik egymásra, több hagyományból merít a próféta, helyeznek egymás mellé mondatokat a könyv későbbi szerzői. Borzasztó nehéz ezekben a nagy és bonyolult szövetben megtalálni és meghallani azt az egyenes vonalat, ami Jézus küldetésének egyenessége, az őt fogadóknak az indítatása, és végül mindennek a teljességre jutása. Az óegyházi atyák egy hihetetlenül mozgalmas, nagyon sokrétű, sokszövetű, rövid szakaszt választottak, ami magában hordozza mindazt az üzenetet, azt a tartalmat, ami már régóta megfogalmazódott. És ez azért nagyon fontos, hogy lássuk, ahogy a Máté is megfogalmazza, egy sokkal egyöntetű proféciára utalva, hogy hallhattuk a fölolvasásban Zakariásra, hogy mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjen a proféta mondása, de ez az ige szakasz is annak tanúbizonysága. És ezért nagyon fontos, hogy ezt a régi igét, ezt a nagyon bonyolult, szövésű, sokrétű igét hallhassuk. Az a bizonysága ennek, hogy nem véletlenszerű volt, ami ott történt. Jézus nem egy pillanatnyi konjunktúrát lovagolt meg, hogy most éppen fölfokozott a várakozás, most lehet valamiben előre lépni. Jézus a régen eltervezett isteni tervet vitte véghez, tudatosan percről percre, lépésről lépésre, hogy megérkezzen, és meghozza az áldozatot, és föltámadjon, és végrehajtsa mindazt, amiért ebbe a világba érkezett. A mai igének az első nagy tanúsága, hogy Isten nem véletlenszerűen cselekszik. Isten régóta fölkarolta az ő népét, régóta elhatározta, hogy megmenti a tőle elszakadt emberiséget. És hogy miért van erre szükség? Rögtön erről szól ennek a mai igének az első fele, az első része, mondjuk így a szövetnek az első színű fonata, ami ebben a nagyon gazdag textúrában benne van, hiszen egy bűnvalló istentiszteleti liturgia szavaiba csöppenünk bele, amikor halljuk ezeket az igéket. Mert Istent kérdezik szinte a liturgiában résztvevők, Istent személyesítik meg, amikor szájába adják ezeket a szavakat. Hol van anyátok vállólevele, amely elküldtem, és van-e hitelezőm, akiknek titeket eladtalak? És ott van a liturgikus válasz, rögtön megszületik a bűnvalló néptől, egyébként a babiloni fogságban ülő néptől, hiszen ez akkor keletkezik, ez a prófétai irat. Csak bűneik miatt jártunk így. Nem az Isten bocsátott el minket, nem az Isten sodort válságba, nem az Isten volt az, aki széttépte a kötelékeinket, hanem mi nem akartunk az ő rendje és az ő akarata szerint járni. És amikor ebből az ősi igéből, ennek a bűnvalló liturgiának a színe rajzolódik ki előttünk, amikor ezek a szavak hangoznak, akkor értjük meg igazán, hogy miért van szüksége az embernek az Istenre. Miért van szüksége az embernek arra, hogy az Isten induljon el felé? Mert látjuk, hogy amikor az ember gondolja, hogy ő majd megtalálja az Istent, vagy amikor az ember gondolja, hogy fölülírja az Isten rendjét, akkor majd elkészíti azt az új és szép világot, amiben majd minden tökéletes lesz. Amikor az ember gondolja, hogy ő áll mindenek felett, és ő mindennek a mértéke, akkor lehet látni azokat az iszonyatos mélységeket, hogy hova lehet zuhanni, hogy hova lehet jutni. Egy bűnvalló liturgia szavai csendülnek meg Ézsaiásnál. Egy nép bűnvalló liturgiájának szavai a babiloni fogságban, amikor rádöbbennek, hogy hallgatniuk kellett volna azokra, akiket az Isten küldött. És megvallják. Igen, mi voltunk a hűtlenek. Mi voltunk azok, akik nem hallgattunk rád. És most itt vagyunk. És várunk téged. És várjuk, hogy megnyilvánulj, hogy szólj. És azokban a szavakban, amelyekben az Isten válaszol, hogy neki igenis van ereje ahhoz, hogy újat teremtsen. Hogy igenis neki van ereje ahhoz, hogy visszautalva Mózesre ketté nyissa a tengert, vagy a korabeli zsidó apokaliptika szavaival előre mutasson, hogy majd az eljövendőben az új világot megteremtsem. Ne féljetek, én ezt meg tudom tenni. El fogok jönni, el fogom küldeni azt, akiben meglátjátok a menekülést és a megszabadulást. És amikor így halljuk, és így olvassuk, így áll előttünk Ézsaiás próféta szava, és így sejlik föl szemünk előtt a Jeruzsálem felé közeledő megváltó, akkor értjük meg, és akkor kapcsolódik össze ez az ősi ige, ez a régi bűnvallás az Isten tervével. Ember, én kell, hogy hozzád lépjek. És akkor tudok megérkezni igazán, ha fölismered, hogy valamit elrontottál. Hogyha nem hazudsz az utolsó pillanatig magadnak, még a válság legmélyén is, hogy de én jól csináltam. És ez nekem így jó. Ki az közülünk, aki azt mondhatná ma, ebben a mai világban, hogy a mostan látnában látható folyamatok, az egész világnak a gondolkodásmódja, az az irány, ami felé sodródik, az jó. És hányszor próbálják meg beállítani úgy, hogy micsoda pozitív törekvések történnek, és hány szlogen és jelszó mögé képesek elbújtatni önös érdekeket. Ki az, aki azt mondaná most, itt, ebben a korban, hogy jó felé halad a világ. És ki az, aki azt mondhatná ebben a korban, hogy ebben a jó felé haladó világban az Istennek, az ő rendjének, az ő értékrendjének, az ő szeretetének van prioritása. Nem szabad áltatnunk magunkat, sem kicsiben, sem nagyban, hogy amíg az Úristen előre nem helyezkedik, nem azért, hogy elnyomjon bennünket, nem azért, hogy valami lelki terrorral pöffeszkedjen fölöttünk, hanem azért, hogy egy igazi utat, egy igazi életvezetést és értékrendet adjon elénk, addig gyökeres változás nem lesz. Amíg nem készítünk magunkban olyan lelket, ami képes befogadni a Jeruzsálembe becsacsizó Jézust, az alázatos királyt, a szeretettel hozzánk érkezőt, a szelídet, az alázatosat, aki nem leigázni akar, hanem fölemelni. Ember, vedd már észre, hogy jobban is élhetnél ebben a világban. Addig nem lesz virágvasárnapunk. És addig nem tudunk túllépni a mostani problémáinkon és a mostani gondjainkon. De a ma felolvasott igében itt van ennek a bűneire rádöbbent népnek a gondolata. Mi voltunk. Mi voltunk, és hogyha tudsz velünk még újat kezdeni, akkor kezdj. És a második szakasza, a második textúrája, rétege, színe ennek a csodálatos szövetnek az, amikor ezután a bűnvallás után megszólal az Úr szolgája. Megszólal az a valaki, aki a néphez megy, és aki elmondja azt, amit el kell mondania. És persze különös a fogadtatása, mert itt az Úrnak olyan szolgájáról olvasunk, akit így mondja, hagyta, hogy verjék a hátát és tépjék a szakállát, és arcát nem takarta el a gyalászkodás és köpködés elől, és én mégis mondtam, amit kellett. Nem, de fölsejlenek Jézusnak a képei, Jézusnak a szavai, mindaz, ami a passióban és az azt megelőző időben történik. Nem, de ott halljuk az Úr szolgájának Ézsaiási megjelenésében mindazt, amit Jézus hozott. Ott szól ebben az igében, ott hangzanak ebben, ezekben a sorokban mindazok, amiket Jézus hozott el, amikor az Úr szolgájaként megérkezett ebbe a világba. Jelképesen és valóságosan. Mert azért úgy gondolták a farizeusok, hogy őt el kell vetni. Úgy gondolták a názáretiek, hogy őt le kell lökni a szakadék széléről a városuknak a határában. Mert róla úgy gondolkodtak a szadduceusok és a heródes pártiak, hogy politikai lázadást szít. És róla még néha a tanítványok is azt gondolták, hogy ez azért már sok, amit Jézus követel. Hagyta, hogy tépjék a szakállát és üssék a hátát. És mondta akkor is a hamisítatlan isteni igazságot, hogyha az valakinek nem tetszett, akkor is. Hogyha valaki abban úgy gondolta, hogy az ő hatalmára való rátörést lát. Hogyha valaki úgy gondolta, hogy valamiféle vallási, begyöpösödő tradíciókat akar fölbontani ez a názáreti próféta, mit képzel? Ő akkor is mondta. Mert nem a farizeusokra, és nem Heródesre nézett, és nem a régi hagyományokra nézett, és nem arra, hogy hogyan volt régen, és hogy tanultuk az atyáktól, hanem arra, hogy megújulás kell a világnak, és megújulás kell az embernek. És az nem megcsontosodott törvényekből, nem régen elfeledett hagyományokból fakad, hanem abból az Isten előtti megállásból, hogy magamra nézek, ez vagyok, többet nem tudok önmagamból kihozni, most te jössz, Uram. És ő jött. És ez az evangélium, és ez az örömhír ebben a részletben is, Ézsaiás próféta könyvében, hogy jön az Úr szolgája, és a bűnvalló népnek meghirdeti, még hogyha botladozik is, még hogyha nem is tudják elsőre elfogadni, még ha félreértik is sokan, meghirdeti az Isten szeretetét, az Isten igazságát. És azt mondja, akkor is ott áll mellettem az Isten. Ott áll mellettem, ezért senki nem szállhat perbe velem, mert ő nála az igazság. Ő nála az igazság akkor is, amikor a farizeusok te akarják kiabálni. Ő nála az igazság akkor is, amikor Heródes a bolondoknak, az elmegyengéknek a fehér ruhájába öltöztetve megalázza, zavarja vissza őt Pilátus udvarába. Akkor is, hogyha feszizsmeget kiáltanak, és akkor is, amikor rádöbben valaki, hogy erre a békességre, erre a megváltásra, erre a szeretetre, az Isten szeretetére van szükség. Hogy virágvasárnapra van szükség. Hogy nem nekem kell rohannom az életem értelme után, hanem meg kell állnom, és azt kell mondani, hogy tedd értelmessé, Uram. Érkezz meg, nyitva a város kapuja, kezemben pálma ág, és várlak. És hogyha így tudunk megállni, és így tudjuk várni az Úr szenvedő szolgáját, az értünk áldozatot hozó Jézust, akkor fogjuk megérteni, hogy aki az életét képes odaadni, értünk, értem, az a legjobban mindenek fölött szeret minket, engem. És ez az üzenet, ami Ézsaiás próféta réges-régi szavaiból előáll, és amit kiolvashatunk, ez teljesedik be Jézusban, a Jeruzsálembe megérkező alázatos királyban, aki azért jön, hogy megmutassa ezt a szenvedést, ezt az áldozatot, amelyet nem tart soknak, sem értem, sem az akkoriakért, sem senkiért. Pedig hányszor megtagadjuk? Hányszor kezet emelünk egymásra? Hányszor elfordulunk tőle? Hányan és hányan megtagadták, és kezet emeltek rá, és elfordultak tőle? És Jézus nem azt cigulázta, hogy mennyi lesz a pozitív, és mennyi lesz a negatív. Nem az egyenleget kereste, hogy megtérül-e ez a beruházás, ez a befektetés. Vajon érdemes nekem odaadnom az életemet? Lesz elég templom, lesz elég keresztény? Lesz jó statisztikám majd 2000-ben? Kit érdekel? Engem az ember érdekel, a személyes, Istentől elszakadt, sokszor nyomorúságában, céltalanságában szenvedő ember. Én ő érte jövök. És hogyha ő meglát engem, amint érkezek hozzá Jeruzsálemben, akkor érdemes volt. Akkor célba ért a küldetés, akkor teljessé lett a megváltás, így ért az Isten szeretete ebbe a világba. És amikor olvassuk ezeket a sorokat, ezekben a szavakban már nem a Jeremiás prófétának a panaszos szavai vannak, hanem itt már a szenvedésnek, az áldozatnak a tudatos vállalása szólal meg az Úr szolgája részéről. És Jézus sem azért jön Jeruzsálembe, hogy siránkozzon, hogy mennyi itt a bűn, meg mennyi a baj, meg mennyire süketek, meg mennyire nem hallják meg a farizeusok az igazságot, és mennyire nem érdemelik meg senki semmi, hanem azért jön, hogy odaáldozza az életét, hogy tudatosan fölvállalja, hogy megmutassa. Mi érdemelnénk, de ő fogja elszenvedni. És van egy rendkívül nehéz, nagyon problematikus szakasz, egyetlen vers, ami valahogy furcsán kapcsolódik ehhez a most fölolvasott igéhez, a fölolvasott textusnak a 10. verse. Talán azt lehetne mondani, hogy ennek a szövetnek a 3. színe, amiből összeáll a teljesség. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Egészen őszintén megmondom, hogy nem csak én, hanem az előttem járt teológus, írásmagyarázó nemzedékek sokasága fölveti azt, hogy ez az ige a maga fordításában, ahogyan mi fordítjuk, ahogyan mi értelmezzük. Szólhat úgy is, hogy szól arról, hogy aki elindul a sötétségbe, és majd nem ragyog rá a fény, az Úr szolgája, majd ő lesz az, aki bízik az Istenben, és az Isten ő érte elhozza a megváltást. És fordíthatjuk úgy is, ahogy itt van a mi Bibliánkban. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, az bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Soha nem fogjuk megtudni, hogy először, ott, akkor, a babiloni fogságban, amikor ezt Ézsaiás leírta, vagy fölolvasták, hogy csendült az az ősi héber ige azoknak az embereknek a fülében, akik ott, akkor, 2500 évvel ezelőtt hallották. Soha nem fogjuk megtudni. De nem baj, mert virágvasárnap az érkező Jézus teljes mértékben világossá és egészé teszi számunkra ezt a, mondjuk így, megfejthetetlen, vagy lefordíthatatlan igét. Mert mi, akik sötétségben járunk, és nem ragyog ránk fény, azért bízhatunk az Úr nevében, és azért támaszkodhatunk az Istenre, mert ott van ennek az igének, ennek a különös, nehéz textusnak a másik lehetősége, ahogy olvashatjuk és fordíthatjuk. Mert valaki elindult a sötétségbe, hogy ne ragyogjon rá a fény, hogy rázuhanjon a világ minden sötétje és minden átka, hogy ő vegye föl a világ minden bűnét. Valaki elindult a sötétségbe, és nem ragyogott rá a fény, csak abban bízhatott, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem kiáltásában, hogy talán majd fölemeli őt az Isten, a poklok legnagyobb mélységéből, a világ minden bűnének terhe alól. Valaki elindult a sötétségbe, hogy mi, akik bűnbánatunkkal, Istenre nézésünkkel egyszer rádöbbenünk, hogy mi is gyakran sötétségben járunk, és nem lőjük ránk fény, akkor támaszkodhatunk ugyanarra az Istenre, aki Jézust küldte, hogy megváltson minket, aki Jézust küldte, hogy húsvét hajnalában megmutassa, hogy nincs ellenfél, aki Jézust küldte a sötétségbe, az áldozat sötétjébe, hogy nekünk világosságunk és életünk legyen. Kedves testvérek, bőjt 6. vasárnapja, virágvasárnap, a passió nyitánya. Érzelmeiben és külsőségeiben, várakozásaiban és a hit megélésében hihetetlenül dinamikus, sokrétű, mozgalmas és sodró nap ez a mai. És a réges-régi ige, a sokszövetű, bonyolult, nehezen döcögő, érthető ézsaiási textus ennek a mai ünnepnek a fényében ragyog előttünk. Az Isten tudta, hogy ezt meg kell tennie. Mert hogyha az ember rádöbben gyengeségére és tehetetlenségére, akkor küldi az ő szolgáját, aki elindult a sötétségbe, a bűnök terhe alá, hogy mindannyiunkat fölemeljen. Így válik virágvasárnap szinte kódolt, titkos szavú megjelenítőjévé ez a régi babiloni bűnbánati liturgia, föloldozás és jövőkép. Így lehet nekünk is az életünk a bűnvallásban és Jézusban való föloldozásban és a benne kapott jövőképben egy szabaduló élet. Megszabaduló a bűntől, a kötöttségektől, a terhektől, a jövőtlenségtől, a kilátástalanságtól, a halálfélelemtől, mindattól, ami terhel és roskaz bennünket. Így lehet szabaduló életünk hasonlóan a Babilonból való szabaduláshoz. Így lehet szabaduló életünk hasonlóan a halál legyőzéséhez. Így lehet megszabadított életünk az Úr szenvedő szolgájában, Jézus Krisztusban. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te tudtad ős időktől fogva, hogy az ember gyengeségét, tehetetlenségét, rossz irányba haladását, csak te győzheted le, csak te fordíthatod jó irányba. Nyisd meg lelkünk kapuját, nyisd meg életünk Jeruzsálemét, add, hogy örömmel fogadjuk a hozzánk érkezőt, add, hogy meglássuk, ő azért jön, hogy bennünket is fölemeljen és életre vigyen. Így tedd ünneppé ezt a mai napot, virágvasárnapot. Így tudjuk meglátni a sötétség felé indulót nagypénteken, így tudjuk látni húsvét hajnalában a győzedelmest, az örökkévalót, Urunkat és megváltónkat, Jézus Krisztust. Amen.